Ez itt a Zsebrádió. A Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabb, én melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Előjáró érkezik! Kapitány, a hídon!
Itt mindenki hülye?
Hát ez nagyon uncsi.
Az új főnök megérkezett. Új Zsebrádió. Új irány. Amit Jeff és Mark megtett érte Donald, azt mi is megtesszük.
Three, two, one.
This is Jeb Donald's Radio. Tisztább, szárazabb, vókmentes.
Gyula vagyok, és mostantól én felügyelem a 110% Donald programot.
Rembert Péri 1909. április 6-án délután 3 óra 52 perckor nem érte el az északi sarkot. Ez nem nagy kunszt, például aznap én sem értem el az északi sarkot, sőt az anyukám sem érte el, ellenben nem is állítottuk az ellenkezőjét. Viszont ez a Péri úr ezt mondta. Amúgy az illető mérnöknek tanult és egy csomó mindent felfedezett. Például megtalálta a ma ismert legnagyobb 9 tonnás meteoritot, ami a földre hullott. És ő jött rá, hogy Grönland csak egy sziget. Csak ez a fránya északi sarkkör nem jött neki össze. Próbálkozott mindennel, tényleg spéci kutyaszánt is kifejlesztett meg. Eszkimó ruhába öltözött és el is indult egy nagy expedícióra, ahonnan visszajöve azt állította, hogy ott voltam, felfedeztem és kitűztem az amerikai zászlót az északi sarkra. Sokan ünnepelték, meg mindenféle elismeréseket kapott, mint nagy felfedező, aztán később kiderült, hogy tuti fix, hogy nem érte el a sarkot, és még meg is hamisította az eredményeit, hogy elhitesse a világgal.
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát. Ezt a mondást biztosan sokan ismeritek. A jelentését se kell nagyon magyarázni, hiszen mindenki tudja, hogy nem érdemes hazudozni, mert úgyis igen hamar kiderül, ha valami kamu, és akkor meg ott állhatunk tök cikiben. A veszélyes ebben igazából az, hogy ha sokszor kamuzunk, akkor egy idő után azt fogják mondani az emberek, hogy az se igaz, amit kérdez. És higgyétek el, az nagyon nem jó érzés. Sokkal jobb, ha mindig megmondjuk az igazat, még akkor is, ha esetleg valami rossz fát tettünk a tűzre, mert egy kis bünti még mindig jobb, mint ha hazudósnak tartanak. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod, mit jelent, küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
Amúgy honnan is tudhatta volna szegény Péri úr, hogy ott van? Mármint az északi sarkon. Ma már van GPS, úgyhogy gyerekjáték. De nem volt kiírva oda egy táblára, hogy ahol ön áll, az az északi sark. mert aki kiírta volna, az már előbb elérte volna a sarkot, de nincsen nagy rúd se beleszúrva az északi sarkba, mint az iskolai földgömbön, szóval akár tévedhetett is ez a pírió. De mondjuk, ha például egy iránytűvel elmész észak felé, akkor egyszer csak, amikor az elkezd össze-vissza mutatni, na akkor vagy a sarkon. De egyébként ez sem igaz, mert az úgynevezett mágneses sarok, az a bizonyos pont, az meg össze-vissza vándorol. Na jó, hagyjuk. Szóval úgy tudjuk, hogy Amundsen fedezte fel az északi sarkot. Vagyis egy csomó eszkimó évszázadokkal korábban. Vagyis valószínűleg egy jeges medve. Úgyhogy egy kis sárga hófolt jelzi a sarkot.
Zsebrádió. Az igazság ideát van.
Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
népdal.
Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
népdal.
Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
Egyenes vonalú, egyenletes búsulás.
2.
Előadó, aki pillanatragasztót reggelizett, ezért most az orrán át énekel.
3.
Versszakonként elhangzik egy ihaj, egy babám, valamint egy tetszőleges madár.
4.
Kis idő múlva nem zavar, hogy milyen hülyén énekelnek, viszont rájössz, hogy mennyi őszinteség és érzés van benne, érzed, hogy ez jó.
5.
Ha mindez boros üveggel a fején, piros csizmában forogva csinálja valaki, akkor ez kamu, és sürgősen szabadulj meg tőle.
Ne feledd! Logika, kritika, etika.
Kritika?
Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
Zsebrádió!
Micsoda? Már 4000 kiló dió?
Se baj, szól a Zsebrádió.
Kedvenc hülyeségem a repülő spagetti szörny temploma nevű egyház. Ez az egyház valójában egy intelligens tiltakozás, amely az amerikai Kansas állam oktatás politikájának erősen kérdéses döntése ellen irányul. 2005-ben ugyanis engedélyezték az állami iskolákban az alternatív evolúció oktatását, ami azért elég ijesztő. Egy Bobby Henderson nevű 25 éves srác megelégelte a baromságot és megalapított egyházának is helyet követelt az oktatásban. Végül sok srácnak volt humorérzéke, és követőivé váltak a repülő spagetti szörny temploma nevű egyháznak, és ők lettek a pasztafárik. Az igazi pasztafárik egy tésztaszűrőt hordanak a fejükön, a legigazabbak pedig a személyi igazolványuk fényképén is tészta szűrővel a fejükön szerepelnek. Hajrá, pasztafárik!
Zsebrádió!
Zsebrádió! Őrület, ami itt folyik!
Mótás kedvű volt az apád.
Kapcsold az ötödik zsebességet.
A világ legjobb számai, amire egyáltalán nem lehet táncolni. Tittidi, dring, trittidi. Erre ki tud mozogni? Jó, akkor mondom a következőt. A pacák eleve nagyon zűrös volt, a Robert Palmer, na most ő csinálta azt, hogy the lights are on, but you're not home, but you're mine, and not your own. Erre se lehet mozogni normálisan. És akkor még van a szintén nagyon jó szám, a Nem szükséges öltönyben jönnöd című lemezről, a Susudió.
Tudtad, hogy a metrószó a francia nagyvárosi vasút a Chemin de Fer metropolitain kifejezésből ered?
Volt egy kislány Amerikában, aki nem szívesen játszott a csecsemő kinézetű babáival, ezért a mamája, akit Ruth Handlernek hívtak, csinált neki egy felnőtt kinézetű babát. Lesz, ami lesz. Egy New Yorki játékvásáron mutatta be a Barbit, akiről már sokat volt szó. De vajon miért lett olyan népszerű? Ő nem újszülöttként jött a világra, hogy minden rendes baba, hanem rögtön egy 20 éves, szép, karcsú, fiatal szőkenőként, aki megszemélyesíti a kislányok álmait. Kipróbálhatnak vele mindent, amiről álmodoznak, például hogy milyen lenne randizni meg csókolózni egy fiúval. És a fiút is megkapják, ugye, mint tudjuk, Ken személyében. Minden megvan, amiről egy kislány álmodozhat. Na jó, de nem lett mindenki szőke, nem lett mindenkinek olyan szeme, mint egy macskának, nem lett olyan hosszú lába, mint egy gyerek zsiráfnak, úgyhogy szépen lassan átalakult a Barbie is. Nem csak mennyasszony, meg divatmodell Barbie-t lehetett kapni, hanem már van orvos, figyelj, asztrofizikus Barbie is. Ma már lehet találni afrikai, kínai, sőt, kerekesszékes Barbie-t is. Úgyhogy egyre inkább elkezdett az igazi emberekre hasonlítani. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne lennének olyan nénik, akik egy csomó pénzt költenek arra, hogy megoperáltassák magukat, hogy úgy nézzenek ki, mint a kedvenc gyerekkori Barbie-juk. De persze ez szomorú és nagyon béna próbálkozás. Sokkal inkább el kéne fogadniuk, hogy mind megöregszünk. Egy kedves arcú nagymama Barbie kéne, hogy legyen, aki palacsintát süt az unokáknak, és közben a rádióból az a híres dal szól, aminek az a címe, hogy Blue Moon, amit akkor játszottak az amerikai rádiók, amikor megismerkedett gyerekkori szerelmével, Kennel, aki most egy kopasz, őszakálló nagypapa, és a fotelben nézi a meccset.
Más dimenzió. Ha szól, a Zsebrádió.
Ülj csak ide egy pillanatra, kisfiam. Láttam, hogy használtad a dezodoromat. Úgyhogy azt gondolom, hogy eljött az idő, amikor négy szem közt beszélhetünk végre arról, hogy hogyan kell kinyitni egy tutólakatot.
Ez ist egyszer mehr, kétszer vág, Rundfunk TV.
Hallo, tschüss, ich bin Güte Tag und elmondva neked, mi az a tuto lakat. A tuto lakat egy nagyon régi féle lakat, majdnem olyan régi, mint a sörpucs. Azért kell féle óvatosan panni, mert ha bedugtad és egy kicsit elfordítottad, akkor már nem tudod kihúzni, csak akkor, ha szépe újra bezárod, tudod kihúzni utána. Tudod lakat volt majd gózfater, azazáta le neki bicikli, mikor ment a kabaréba. De hazafelé már a gózbute ott ült a fászon, mondta is nagypapa, hogy ha valaki ellopta volna bicikli, akkor nincs az a baj. Mi megszületett apám. Sajnos a tuto lakat nagyon jó lakat. És a latin mondja, hogy a tuto azaz védelem, de a nagypapát nem védte meg a bajtól. Most már tudod, mi az a tuto lakat? Használd bátran, de leszete óvatos. Und ne feled, a jó bakács egyszer mi, kétszer vág.
A felvilágosítás fontos. Törődjünk a gyerekekkel!
Zsebrádió!
A Zsebrádió legjobb barátja és lelkes támogatója a Telekom családokat segítő platformja, a Hello szülő.
Amióta földgolyón van tévé, internet, okostelefon, és mindenki lát mindent, mindenkit, és mindenki tud beszélni mindenkivel, azóta nyelvek összekeveredtek. Ezért létrejöttek olyan úgynevezett nemzetközi szavak, amik a világon mindenhol ugyanazt jelentik, és ugyanúgy is használják. Ilyen például a hotel, a sport, tévé, rádió, internet, metro, blues. Na jó, a blues az nem, buszt akartam mondani. És persze a legtöbben használt szavak egyike a show és a business. Először is nézzük meg, hogy mi az a show business. A business azt jelenti, hogy üzlet, üzletelni, de a show business meg semmi köze ahhoz, hogy valaki zsótárul. Ugyanis ez nem az a só, hanem ez egy másik só, és úgy írják, hogy shov, dupla B-vel. A shov business egy viszonylag egyszerű dolog, arról szól, hogy a felnőttek néznek szórakozó felnőtteket. Ez egy kicsit olyan, mintha gyerekek néznének játszótéren mászókázó gyerekeket, de a show businesshez kell még egy icipici plusz is. A show businesshez ugyanis kell felhajtás. De a legfontosabb dolog benne az, hogy nagyon csücsin kell kinézni. Tehát nagyon menő frizura kell hozzá, nagyon fényes cipő kell hozzá, és ha belevágunk a show businessbe, és fellépünk valahol, fellépés előtt ne felejtsünk el arccal beleesni a sminkasztalba, hogy olyan jó fényes és csillogos legyen a fejünk.
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Smink. A smink igazából mindazon a kozmetikai technikák gyűjtőneve, amelyek színezéssel, illetve lemosható festékkel érik el a bőr, és leginkább az arc szépítését. A smink elfedi a bőrhibákat, és kiemeli az arc előnyös tulajdonságát. Azonban a sminknek van egy másik használata is. A színházban és más előadásokon sokkal több sminket használnak, hogy a színészek jól láthatóak legyenek a nézők számára. A mindennapos sminkelés nem olyan bonyolult dolog, viszont a nagy eseményeken profik sminkesek sminkelik az előadókat.
Eredetileg a régi show businessekbe kellettek kunstok is. Azaz kellett a fellépőnek valami különlegeset tudnia, például akkorára tudta nyitni a száját, hogy bekapja a krokodil fejét, vagy be tudod venni a szájába egy teniszlabdát, és közben énekelt. Volt például egy Cap Calloway nevű bácsi, személyes kedvencem, akinek akkora, de akkora szája volt, hogy majdnem egy kézilabda is belefért volna, és ő azt énekelte, hogy hájri, 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 há, skibidlivé, skibidlivá, skibidlivó. Na mindegy, a Nafta bácsi mindjárt meg is mutatja. Nafta bácsi, aki ezeket a vicces dolgokat, meg a pitty-puttyot, meg a zenéket teszi a zsebébe, szintén a show businessben dolgozik, és fellépés közben mindig nagyon jól néz ki, és mindig mosolyog. Ha valaki csak ügyes, de nem néz ki jól a show businessben, akkor ő lehet az, akit ketté fűrészel a bűvész, vagy vicceket kell mondania. Na, pont ilyen volt a Kandyula bácsi, meg a Sali Béla, tehát a Kabos, meg a Salamon, akik nagyon szerethető, de igen ronda manusok voltak, de nagyon viccesek. Mindjárt visszatérünk a show businessre, de úgy érzem, hogy meg kell mutatnom, hogy a Kabos Gyula bácsi annyira vicces volt, hogy például tudott égbe kiáltó marhaságokat énekelni hamisan.
Közben a diszjoki játszik a fényorgonán.
Na ugye, mondom, hogy nagyon ügyes ember volt ez a Kabos Gyula bácsi, azaz Kandyula. Tehát vissza a show businesshez. Most már tudjuk, hogy felnőttek csinálják, felnőtteknek különleges ez a show business, hogy ott vannak a csücsi ruhában, olyan hajuk, mint az anyukájuk fagylaltgépből nyomta volna fejükre, és csillog az arcuk.
No doubt, you're in deep. Your throat is tight. You can't breathe.
felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát, értem?
Oké, nem így terveztem, de van még egy ember, aki a szó klasszikus értelmében véve ugyan nem példakép, sőt, de hogy nem tudunk szó nélkül elmenni mellette, az biztos. Ezt az embert úgy hívják, hogy D.B. Cooper. Illetve senki sem tudja, hogy hogy hívják valójában, és azt sem tudja senki, hogy ki is ő valójában. Még az FBI se, pedig már 50 éve fenntartják a körözési listájukon. Na nézzük, hogy mit is művelt ez a D.B. Cooper. Szóval úgy történt, hogy 1971-ben felszállt egy Dan Cooper nevű ember egy amerikai belföldi járatú repülőgépre. Ez idáig semmi küli, ugye? Azt meg gondolom mindenkinek tiszta, hogy a Dan Cooper csak egy álnév volt. Tehát felszáll a repülő, ez a Cooper gyerek meg eltéríti a repülőt, aztán a következő repülőtéren azt mondja, hogy ha kap ejtőernyőt és jó sok pénzt, úgy kb. 200 000 dodot, akkor elengedi a repülőgép utasait, és adjő búbánat, illetve jó estét nyár, jó estét szerelem. Így is lett, mindenki mehetett a dolgára. A repülőgép ismét felszállt, majd egy váratlan pillanatban D.B. Cooper kiugrott a repülőgépből a pénzzel együtt, aztán egyszer és mindenkorra eltűnt. Az FBI-ra sok minden mondható, de hogy nem lenne kitartó, azt azért nem. 46 évig aktívan nyomoztak utána, de sajnos az egyetlen nyomuk az a nyakkendő volt, amit D.B. Cooper az ugrás előtt levett és ott hagyott a repülőgépen. Ez szakmailag mindenképpen indokolt lépés volt, hisz az aerodinamika egyik szabálya szerint a légellenállás ereje négyzetesen nő a sebesség növekedéséhez képest. És mivel ez egy utasszállítógép volt, olyan sebességnél kellett kiugrani a D.B. Coopernek, ahol egy nyakkendő olyan erősen pofozza a viselőjét, hogy minimum egy mecséri szintű fejsérülés szenvedett el volna zuhanás közben. Az évek során 800 különböző gyanúsítottja volt az FBI-nak, de a leggyanúsabb gyanúsítottat is el kellett engedniük, mert a repülőgépen dolgozó stewardessek nem ismerték fel. Ezek után előálltak azzal az ócska magyarázattal, hogy biztosan nem is élte túl az ugrást, mert az ilyet nem lehet túlélni. Ezt a kijelentést két tény is cáfolja. Egyrészt az amerikai hadsereg ejtőernyősei bebizonyították, hogy ez az ugrás túlélhető, különösebb előkészületek nélkül. Másrészt pedig D.B. Cooper még mindig az FBI körözési listáján szerepel.
A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit.
De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.